Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban hosszú beszélgetést hallhatnak Németh László nagybecskereki püspökkel a térség lelkipásztori kihívásairól, örömeiről, nehézségeiről. Szerdai adásunkban a főpásztor az ad limina látogatásról és a pápával történt találkozóról számolt be a Vatikáni Rádió hallgatóinak, most pedig arra világít rá, hogy a Szent Cirill és Metód nemzetközi püspöki konferencia országaiban, tehát Szerbia, Montenegró, Koszovó és Macedónia régiójában milyen a katolikus hívek élete.
Stúdiónk vendége Németh László nagybecskereki püspökatya, aki napokban végzi ad limina látogatását Rómában. Püspök úr, bizonyára hasznos lesz a hallgatóinknak, hogyha egy összegző képben vázolod azt a történelmi hátteret, amelyben ennek a nehéz sorsú térségnek a jelene meg a jövője lehetőségeivel együtt érthetőbbé válik.
Igen. Gondolom, hogy ez nagyon is fontos, ugyanis magának a konferenciánknak a neve is már nagyon furcsa, Szent Cirill és Metód nemzetközi konferencia, és ehhez a konferenciához 4 állam püspökei tartoznak, Szerbia, Montenegro, Macedónia és Koszovó. 9 vagyunk összesen a konferenciában. Az egész dolog úgy kezdődött, hogy 91-ben, amikor kitört a volt Jugoszlávia szétesésével kapcsolatos háború, lassan, de biztosan a nagyobb katolikus egyházak, Szlovénia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina a Szentszéktől engedélyt kaptak arra, hogy megalapítsák a saját püspöki konferenciájukat. A többi rész, mivel még egybe tartozott, tehát volt egy kisebb szövetségi Jugoszlávia, amelynek része volt akkoriban még Montenegro, Macedónia és Szerbia. Szerbia területéhez tartozott, és hivatalosan szerb kormány szerint ma is hozzátartozik Koszovó tartomány. Akkoriban az egy földrajzi politikai rész volt. Ebből először Macedónia vált ki, és lett önálló országgá, majd később 2006-ban Montenegro is kivált. Tehát szétesett az a kis Jugoszlávia, ahogy mi neveztük. 3 ország püspökei alakították, vagy voltak tagjai ennek a konferenciának. Akkor találták ki ezt a nevet, hogy legyen Szent Cirill és Metód név. Ennek a névnek a hát mondjuk a konferencia keresztelésének és a névkeresésnek nagyon hosszú politikai csata volt a
hiszen
háttérben.
Hiszen a két szent ortodox, ez pedig latin kereszténységről van szó.
Hát pont erről van szó, és tudjuk, hogy a katolikusoknak körülbelül 80%-a nem szláv a konferencia területén. Most mondjuk, hogy legtöbb magyar van, utána pedig az albánok a második legnépesebb csoport. Ugyanis a 90-es évek háborús évei alatt és utána is, tehát következetesen a horvát katolikusok elhagyták és elhagyják ezeket a területeket, ahol mi most élünk.
Mert nem érzik magukat biztonságban?
Igen, ez mindenképpen hozzátartozik, nem érzik magukat biztonságban. Második nagy nyomósok pedig az, hogy Horvátország sokkal közelebb volt az Unióhoz, ma már pedig teljes jogú tagja az Európai Uniónak. És kettős állampolgárság gyakorlat van épp, hogy mint Magyarországon, tehát ilyen értelemben horvát útlevéllel rögtön uniós állampolgárokká válnak, és ezért is elmennek. És a gazdasági helyzet, mondjuk meg őszintén, hogy évről évre rosszabb. Tehát hiába az ígéretek, politikai bizonytalanság is hatalmas, most elnökválasztások lesznek Szerbiában, Macedóniában tavaly ősszel voltak, de az év elejéig a megbízott miniszterelnök jelölt nem tudott kormányt alakítani, most nem tudni, hogy lesznek-e rendkívüli választások tavaly után újból, vagy találnak más miniszterelnök jelöltet. Tehát nincs az a teljes politikai biztonság érzet az emberekben, és ilyenkor az emberek, különösen a fiatalok, vagy a szülők, akiknek fiatalabb gyermekeik vannak, ha anyagilag megengedhetik, akkor a gyermekeiket elküldik oda, ahol szerintük biztosabb jövő vár rájuk. Tehát hihetetlenül nagy a kivándorlás, és ez vonatkozik mindenkire, tehát az albánokra, macedónokra, montenegróiakra, szerbekre, a magyarokra, a horvátokra, tehát a katolikusok száma hihetetlenül gyorsan apad.
Valamilyen arányszámot lehet mondani, hogy az utóbbi 20 esztendőben milyen mértékű volt ez az elvándorlás?
Igen, tehát a Nagybecskereki Egyházmegye 1991-ben, amikor az utolsó jugoszláviai népszámlálást végezték, akkoriban a Nagybecskereki Egyházmegyének 98 ezer katolikusa volt, akik hivatalosan is annak vallották magukat a népszámlálásnál. 2011-ben volt az utolsó népszámlálás.
20 évvel később,
és 57.800-an jegyezték be, hogy katolikusok.
Hát majd a fele.
Majd a fele. És azóta is évente a természetes szaporulat vagy a elhalálozás miatt körülbelül 800 ember plusz a holtaknak a száma, tehát a halottainknak a száma. Keresztelés az 300, minden évben pedig a temetés azért 100 körül van. Tehát természetes úton is minden évben 800 katolikust vesztünk, akiket mi tudunk. És csak egy ilyen apró dolog, hogy Múzsáról a szalőzi atyák vezetik a plébániát, az volt egy időben a legnagyobb katolikus plébánia a püspökség területén. 2014-ben 940 katolikus vándorolt ki. Tehát egy évben, úgyhogy két osztályt az iskolába be kellett csukni a magyar iskolában, mert nem voltak gyerekek. Tehát amikor szülők mennek, akkor viszik a gyerekeket is. És ez egy hihetetlen, egy nehéz dolog számunkra, akik otthon vagyunk, mert tehát a bizonyos értelemben nagyon sokszor azok az emberek mennek el, akik már integrálódtak, tehát benne vannak a katolikus egyház életében, tanácstagok, vagy másféleképpen is világiakként támogatnak minket, vagy különböző feladatokat végeznek, és utána csak egyszerűen csak eltűnik egyik napról a másikra. Egy ilyen banális dolog, hogy már harmadik villanyszerelőt kellett keresnünk a székesegyházba, meg kettő előző az már elment Németországba, sokkal jobban keres és jobb munkát talált. Visszatérve magára a konferenciára, tehát ez érvényes más országokra is, Macedóniából is mennek el a katolikusok, és nem csak a katolikusok, Montenegróból, Koszovóból is, tehát a montenegrói bári érsek pont tegnap számolt be, amikor az egyik kongregációnál voltunk, hogy tavaly szentelték új fiatal érsek, 13 ezer katolikusa van, és 40 ezer Amerikában, akik odavalósiak a bári.
Joghatósága kiterjed ő rájuk is?
Nem terjed ki, mert ott élnek kint, de hála nekik, ő fent tudja tartani anyagilag az egyház megyét, mert ők küldenek,
segítenek,
tehát építi, egy új székesegyházat épít, és ezek mind első generációs kivándorlók, akikben megvan még a kötődöttség. Nagyon fontos.
És azok a többiek, akik Szerbia területéről, főként Szerbia területéről vándorolnak el Magyarországra, vagy Horvátországba, azért nekik megmarad a lelkükben egy vonatkozás, az én igazi gyökerem ott van. Milyen az ő kapcsolatuk a kivándorlások ellenére?
Nálunk egy kis komplexebb a helyzet, ugyanis Horvátország se olyan gazdag, független attól, hogy Európai Uniós ország, és Magyarországot se tudjuk összehasonlítani Ausztriával, vagy Németországgal. A volt Jugoszlávia története olyan, hogy 1963 óta a jugoszláv állampolgárok vízummentesek voltak az akkori Európai Unió országaiba. Tehát 63-tól indult meg a kivándorlás Németországba, Ausztriába, Svédországba, Franciaországba. Akkor úgy neveztük őket, hogy gastarbeiterök, a vendégmunkások. Tehát ennek van egy most már 50 éves, majdnem 60 éves hagyománya. És itt már több generációról van szó, tehát itt mindenkinek van már vagy ismerőse, vagy rokona. Tehát nagyon kevesen mennek Magyarországra, nagyon kevesen mennek Horvátországba, hanem rögtön tovább mennek. És ilyen értelemben, ha már kint vannak a nagyszülők, vagy valami rokonság, sokkal könnyebben tudnak integrálódni ott is. Például nekem az egyik egyháztanácstagom Németországból született, ma a szülei ott voltak kint, és a szülei ott is élnek, Bochumban. Ő jött haza, mert haza akart jönni, talált egy magyar menyecskét, alapított családot Múzsján, és most azon vannak, a szülei Németországba tartják őket el. Hívják állandóan, mert papírjai ugyancsak vannak, hogy kint Németországban dolgozhat, egyelőre a gyerekek miatt nem akar menni, de ilyen kihívások vannak. Tehát ez egy természetes folyamat, amely 60 éves múltra néz vissza, tehát ez a kiutazás, kivándorlás. Úgyhogy ma valójában a probléma a politikai bizonytalanság, a gazdasági pangás, hogy úgy mondanám, és a növekvőszeg elszegényesedés.
Ebben a nehéz helyzetben mi az egyháznak a feladata, és milyen lehetősége van segíteni? az otthoniak.
Tehát az egyházaink, hála Istennek, és most ezt mindegyik egyházmegyére mondhatom, a 9 egyházmegyére, ahol dolgozunk, és jelen vagyunk, mindenhol aktív a Caritas program. A máltai lovagok is jelen vannak nagyobb esetekkel, valójában akkor az ilyen katasztrófa segítség, de a Caritas az jelen van a mindennapi életben, tehát idősek gondozása, házi gondozás, akkor digitális segély az időseknek ilyen karóra formában, és hogyha rosszul vannak, akkor csak meg kell érinteni a gombot, és az automatikusan összekötő az első segély szervezettel, ahogy be tudják rögtön mérni ma már digitális úton, hogy melyik házban van, mi történt, és akkor automatikusan tovább van küldve. Ezt együtt szerveztük az én püspökségem területén, a Caritas és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de házi ápolás több mint 560 személy van a listánkon. Továbbá az őszi szezon az nagyon nehéz, tehát a beiskoláztatás, a gyerekek számára megvásárolni a szükséges könyveket, fizeteket, és utána pedig a tüzelőbeszerzése. Különösen az idei év tragikus, mert hát most már 6 hete állandóan mínuszban vagyunk, mínusz 21-22 szokott lenni éjjel, nappal mínusz 4-5-ig jön, most mondják a hétvégére, hogy lesz felmelegedés, tehát az emberek, amit bekészítettek télire, fa, szén, vagy akármi más, az már nagy részben elfogyott, ugyanis 3 éve nem volt komoly telünk, és akkor az emberek azt számították, hogy ez így lesz. Most meg egy olyan hideg hullám jött, az utóbbi 60 év legnagyobb hideg hulláma a tájainkon, úgyhogy hihetetlen sok tüzelőanyag megy el, és ez most a legnagyobb problémánk, hogy tudnánk itt segíteni.
A kiszámú különféle nemzetiségi katolikusság Szerbiában egy nagyobb létszámú, sőt döntő mértékben pravoszláv ortodox közösségben vagy közegben él. Innyit Rumából nézve, ez sokszor szépnek és idealisztikusnak tűnik, a valóság milyen ellenben otthon? Milyen a kapcsolat az ortodox keresztény testvéreinkkel?
Tehát minden országnak megvannak a saját kihívásai, tehát a 4 ország, amely a konferenciához tartozik, 3-ban az ortodoxok teszik ki a lakosság többségét, Macedónia, Montenegro és Szerbia, még Koszovóban a muzulmánok a többség. Most Koszovóban az a pozitív dolog, hogy muzulmán vagy keresztény, katolikus, mind albánok. Tehát nincs ez a különbség a nemzet és a kisebbség vagy többség között. Még a többi országban a katolikusok nagy részben kisebbséghez tartoznak etnikai alapon is, tehát nemzeti alapon is. Mert például a katolikusok Szerbiában azok vagy magyarok, vagy szlovákok, vagy horvátok, vagy németek, ukránok, ruténök. És Macedóniában még egy kis úgy van, hogy a latin rítusú katolikusok azok albánok, a macedón bizánci görög katolikusok pedig szlávok, tehát macedónok. Tehát egy nagyon nagy keverék, és Szerbia, ahol a legtöbb katolikus él, Szerbiában mi pont ezt éljük meg, hogy mi mind kisebbség, dupla kisebbség vagyunk, kisebbség vallásilag, és kisebbség etnikailag is. És mi több, még etnikailag is, több nyelvűség is. Nagyon fontos erre vigyázni.
Még egymás között
is. Egymás között is, ugyanis mindenki szeretné a saját nyelvén hallani az Isten szavát, meg Isten dicsérni, tehát a több nyelvű közösségekben nagyon oda kell figyelni, hogy a liturgiában milyen nyelvet használunk, vagy milyen százalékban használjuk a szerbet, a magyart, a horvátot, a bolgárt, vagy csehül is misézek, tehát 3 nagy, tehát 4000 katolikus, azt mondanám, de az a mi viszonyainkhoz képest az már komoly közösségek, úgyhogy ilyen missziós területen dolgozunk, és ilyen körülmények között élünk.
Püspöki szinten a kapcsolat az ortodox püspökökkel, illetve a hétköznapi élet szintén, a szomszédság szintén, ahol együtt él horvát, magyar, katolikus, szerb ortodoxal.
Hála Istennek az utóbbi időben kezd kikristályosodni az ökumenikus munkának a különböző változatairól való párbeszéd vagy tanítás, ugyanis az elején az volt, hogy egyesüljünk minden, menjünk Krisztushoz, és majd valahogy leszünk. Tehát látjuk, hogy valójában ez egy kissé magas cél, amit lehet,
meg
hogy
naív.
Csak a eszatolikus beteljesedésben lesz az örök ítélet után. Minden esetre, mert még nem tudjuk, hogy tényleg milyen egység felé tartunk. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy van az együttélés, és a baráti kapcsolatoknak az ökuménéje, tehát az együttműködés. És ez funkcionál, tehát ez megvalósítható mindenhol. Tehát minden országban, ebben a négy országban együtt tudunk élni, és együtt dolgozunk.
Talán ez a legfontosabb.
És ez a legfontosabb, tényleg ez a legfontosabb. És vegyes házasságok, minden, ami nem biztos, hogy vegyes házasságnál jó, mert nagy részben a katolikus fél beolvad. Tehát sajnos így vesztünk el sok katolikust. Másik rész azonban nincsenek nemzeti vagy vallási feszültségek. Tehát ez az első rész. Hivatalos párbeszéd az egyház, két egyház között, tehát az ortodox egyház és a katolikus egyház között nincs. Az egyetlen hivatalos, ami van, az, amit a Szent Atya Ferenc pápa alapított, a vegyes bizottság, a horvát püspöki kar képviselő és a szerb pravoszláv egyház között a Stepinac ügy megoldására. Tehát ez az egyik dolog, de itt mi, szerbiai katolikusok, mi ennek csak a, hogy mondanám, a vesztesei vagyunk, mert addig állandóan ennek az árnyékában élünk. Közben Stepinac nem is dolgozott Szerbiában, és mégis valahogy nem tudunk haladni tovább bizonyos dolgokban, mert mindig ez az a határ. Tehát először tisztázzuk a Stepinac ügyet. Püspöki szinten vannak személyes kapcsolatok, ha találkozunk, de nincs tényleg közös ima, vagy az ima egység, amit most ünnepeltünk, ima 8-ad, tehát a Szerbiában abszolút nincs közös imádság, Macedóniában volt, és Montenegróban sincs. Ehhez hozzájön még, hogy Macedóniában és Montenegróban két ortodox egyház létezik, ugyanis van a szerbiai ortodox egyház, belgrádi vezetéssel, de mint Macedónia, mint Montenegró fejlesztik a saját önálló pravoszláv egyházukat, ugyanis a pravoszláv törvényadás szerint egy nemzet, hogyha függetlené vál, akkor joga van kánonilag saját egyházát felépíteni.
E nehézségek közepette milyen reménység éltett benneteket?
Hát az biztos, hogy a remény az, ami utoljára hal meg, ahogy mondják. Tehát a legfontosabb remény, hogy a híveinknek, akik még ott maradtak, és különösen a mi püspökségeinkben, a vajdaságban nagyon sok az idős ember, akiknek a gyermekeik, unokáik már külföldön vannak. Tehát ezeknek az embereknek, egyedülülő embereknek vinni reményt, látogatni őket, tehát ez nagyon fontos, hogy ne felejtsük el őket, és sokszor hallom, amikor megyünk pasztorális látogatásra, vagy megyek bérmálni, hogy az emberek azt mondják, ide már rendőr se jön, de az a hála Istennek még az egyház megjelenik. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, amely az ember szívét melengeti, hogy úgy mondanám, de hihetetlen sok lelki erő kell, mert valójában ugyanaz a munkabefektetés van, ha egy hívő jelenik meg, vagy 100. Emberileg nézve pedig, hogyha 100 embert lát maga előtt a pap, akkor boldogabb, azt mondja, hogy tömeg van. Mint hogy egy hívő miatt elmegy az ember egy 40 kilométerre levő plébániába, amely kihallóban van. Ugyanis ezt azért mondom így, mert az én püspökségem valójában 44-ig többségben német anyanyelvű volt. És több mint fele a híveknek fél év alatt eltűnt 44-45, amikor a dunai svábokat kitelepítették, vagy haláltáborokba küldték, vagy elküldték Szovjetunióba dolgozni. Tehát sok templomunk valami üres, ahol nincsenek híveink, ahol még a kulcs is pravoszláv kézben van, mert vannak pravoszláv emberek, jó emberek, akik nézik a templomot, figyelik, hogy van, mint van.
Püspök úr, köszönöm ezt a körképet, köszönöm a reménységet, kérem a hívek imáját, a hallgatók imáját ahhoz, hogy ezt a...
Hát ezt én nehéz, is nagyon kérem.
Ezt a nehéz szolgálatot, ahogyan most láttak téged itt a stúdióban, derűvel, Istenbe bízom, reménységet tudjátok elvégezni.
Nagyon szépen köszönöm.
Németh László nagybecskereki megyéspüspökkel, Páter Virtasalj László beszélgetett.